Perspectives. 1 euro. Many stories. A tanulmányok utáni munkavállalás a social media korában is állandó stresszel jár a fiatal álláskeresők számára. Hogyan érdemes nekiállni az önéletrajzunk elkészítésének, milyen skilleket érdemes vagy nem érdemes feltüntetni, és miért járunk rosszul, ha hamis információkat adunk meg? Mi a családi háttér és a tanulmányi intézmények szerepe a sikerorientált társadalmi elvárások leküzdésében, és hogyan változott a humán erőforrások ágazata a COVID-járványt követő években? Most többek közt erről beszélgetünk. Műsorunk második epizódját is ajánljuk a figyelmetekbe, ahol Kassa Gabriella tanácsadó pszichológussal beszélgettünk a pályaválasztás és pályakezdés nehézségeiről, számos jó tanácsot és gyakorlatot megismerve. Nagy szeretettel köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Amrisko Tamás vagyok, és itt van velem a stúdióban Horváth Soma, emberi erőforrás szakértő. Szia, Soma!
Hello, sziasztok!
Arról fogunk beszélgetni ebben a műsorban, hogy a fiataloknak a munkakeresése, kicsit pályaválasztása, munkaerőpiaci helyzetük, vagy csak egyáltalán hogyan keres mondjuk egy cég emberi erőforrást, mondjuk így csúnyán, tehát munkavállalókat, mire érdemes készülni a fiataloknak annak tükrében, hogy te egy vezető marketinges cégnél dolgozol. Szóval így első benyomásként mik a te élményeid, mik a te tapasztalataid, amikor 20 évesek jelentkeznek hozzátok dolgozni?
A legnagyobb különbség talán a korábbi évekhez mérten, de ez mondjuk az elmúlt 10 évet jelenti, az, hogy sokkal több platform van, ahol ugye meg lehet szólítani őket. Ugye ez egy kicsit bele is vág az én munkahelyembe, mivel ugye online marketinggel foglalkozunk. És tulajdonképpen a social media minden platformja egy potenciális vadászterület nekünk.
Tehát, hogy simán tudjátok megcsinálni azt, hogy mondjuk LinkedIn-en, Facebookon, Instagramon, mit tudom én, TikTokon.
Akár.
Tehát, hogy ez egy valid, racionális hirdetési forma.
Inkább úgy mondanám, hogy fejvadászatra platform. Hirdetési forma az mondjuk azért megmaradtak az ilyen klasszikus dolgok, mint a Profession, vagy a különféle másik ilyen álláshirdető portálok. LinkedIn ugye az beugrott nagyon, az nagyon elterjedt, főleg külföldön egyébként. Most már azért Magyarországon is eléggé használjuk, meg használják, de még mindig vannak olyanok, akik nincsenek fent, pedig egyébként jó lehetne nekik.
Tehát akkor javaslod is, hogy fiatalok is legyenek fent.
Abszolút, még akkor is, hogyha alapvetően a munkakörük nem arról szól, hogy ők mondjuk egy online média, vagy online marketing, vagy bármi olyan területen dolgoznának, ahol online hirdetésekbe futhatnak, már most álláshirdetésre gondolok, hanem akár, most mondok egy random dolgot, szakácsok is nyugodtan tegyék fel magukat LinkedIn-re, vagy bármilyen ilyen platformra, mert egyébként egyre több olyan cég van, aki akár szakácsot keres mondjuk ilyen felületeken. Szóval ezen meg tudod, ez csak egy account generálás, kitöltesz fél óra alatt egy profilt, és onnantól kezdve téged megtalálnak. Tehát, hogyha éppen egy olyan fejvadász van az adott cégnél, aki gondol egyet, és elkezdi keresni mondjuk LinkedIn-en, most maradjunk ennél a példánál, a szakácsokat, akkor lehet, hogy egy csomó jó emberbe nem futna bele, de te ott vagy. És onnantól kezdve ez egy nyert ügy, mert nem kellett fél óránál többet beletenned.
De azért ezt adja is magával a kérdést, hogy oké, mondjuk pályakezdő szakácsként, nem tudom, kommunikációs hallgatóként, vagy még most, nem tudom, szakácsnak tanulok, kommunikációjára járok, vagy nem tudom, egyiptológiára, teljesen mindegy. Tehát, hogy nem nagyon van valami az önéletrajzomban. Mit írjak ki LinkedIn-re? Tehát, hogy én azt gondolnám, hogy picit hülyén néz ki az, hogy van ott két sor, hogy itt végeztem általános iskolát, meg középiskolát, az csókolom. Világos. Meg van egy, nem tudom, bronzérmem házi fedett pályás messzenézésből.
Pedig az nem olyan rossz. Egyébként...
Csak hogy tényleg ezek a fiatalok mit csináljanak? Oké, hogy felmenjenek, támogatom, egyetértek, de hogy legyen az mondjuk kitöltve? Mit lehet azzal kezdeni, hogy nem annyira van még szakmai tapasztalat?
Igen, ez egyébként nem probléma, mert nyilván amikor pályakezdő pozíciók nyílnak meg, akkor tudjuk mi HR-esek, hogy nem lesz tapasztalata annak, akit keresünk, mert nyilván azért lőjük be pályakezdő pozícióra azt a pozíciót. Úgyhogy én azt mondanám mindenkinek, hogy töltse ki úgy, ami egyébként rá jellemző. Tehát tegye bele az iskolai végzettségét, tegyen bele skilleket, ezt ugye LinkedIn-en lehet látni, hogy, vagy vannak ilyen részek, hogy milyen skillek jellemzőek rád, ezeket be tudod ott jelölgetni, és ezek alapján mi tudunk bingizni, hogyha éppen arról van szó.
Oké, akkor egy gyors példát hadd ékelődjek be. Mondjuk azt, hogy 20-as éveim elején vagyok, elkezdtem az egyetemet, én szociológiát végeztem, másodéves szociológus hallgató vagyok. Vagyogat azért egy kis, nem azt mondom, hogy szakmai, de munkatapasztalatom, uh-huh. Én mit írjak be? És mondjuk általános iskolában kosárlabdáztunk, nem tudom, negyedik voltam a megyei szavalóversenyen.
Ezt mind.
Tehát, hogy így, igen?
Ezt mind, mindent írj bele, ami rád igaz, és ez a legfontosabb talán, hogy azt írja bele mindenki, ami igaz. Mert egyszer úgy is kiderül, hogyha valaki olyat ír bele, ami nem igaz, ami kamu, és...
Azt mondják, hogy szavaljon már el az anyám tyúkját.
Így, igen. Tehát behazudod mondjuk, hogy te nagyon jó vagy Excelből, miközben egyébként egy szumfüggvényt nem tudsz összerakni, akkor téged felveszünk, mert mondjuk nem teszteltük le a kiválasztási folyamat során, hogy milyen az Excel tudásod, és elhittük neked, hogy te ügyes vagy, felveszünk. Első munkanapod, beléptél, na akkor itt van ez az Excel tábla, old meg. És te ott ülsz, hogy na most akkor what to do. És ez halátszik ki, ugye? Nyilván ez a mi időnket is rabolta, a tiédet is, mert rájöttünk, hogy kamusztál. Innentől kezdve miben nem hazudtál még, valószínű meg fog szűnni a munkaviszony, mert egyszerűen elveszett a bizalom.
Hát igen, igen.
Úgyhogy az első és legfontosabb az az, hogy igazat írjon mindenki. Az, hogy pályakezdőként nyilván nincs még tapasztalat, írja bele a diákmunkát mindenki, írja bele, hogyha apu éttermében nyaranta kisegített, írja bele, hogyha kertészeti munkát csinált diákmunkát, mindent írjon bele olyanokat, hogy matek versenyen harmadik lett, ami éppen akkor még úgymond az életében megvolt, 10 évig kosarazott profi szinten, bármit. Ezek nyilván, ahogy majd megy előre az életben, egyre kevésbé lesznek fontosak, de egy pályakezdőnél ez egy csomó mindent elmond nekünk, nem ül otthon a fenekén, valamit akar kezdeni magával, beleteszi a munkát.
Tehát, hogy mit kommunikálsz magadról.
Így van, ez nagyon fontos. De mondom még egyszer, ami nem igaz, azt ne tegyük bele, mert úgy is kiderül egyrészt, másrészt csak magunkat hozzuk kell.
Hát ez nem igen mindenkinek. De ebből következik akkor az is, hogy időközönként újra kell gondolni, szerkeszteni kell a esetünkben a LinkedIn profilunkat, az önéletrajzunkat.
Előfordulhat, igen.
Mert mondjuk, mert nem tudom, most nekem 30 évesen már nem annyira lényeges a matek verseny.
Igen, itt már mondjuk kihagyhatod a gimnáziumot, mert igazából kit érdekel, hogy hova jártál gimnáziumba. Ezzel nyilván lerövidíted az önéletrajzodnak
a hosszát. Oké, de hogyha mondjuk a, nem is tudom, piréziai kézműveskör gimnáziumába jártam, és én szeretnék egy, nem is tudom, egy kreatív ügynökségnél, nem is tudom, utcai installációkat csinálni, akkor az ugye logikusan benne
akkor
marad.
Akkor benne marad, igen, igen. Igen, itt inkább arra gondolok, hogy olyanokat hagyjunk ki, amik már nem relevánsak. Tehát az, hogy nem tudom, 10 éve írtál egy szaklapba 6 cikket, az mondjuk lehet, hogy most...
Egyébként én is azt szoktam csinálni, hogy az ilyen nagyon kis csimóta publikációkat, amiket most már így nem tekintek úgy, hogy ennek így lenne. Értem, azt nem mondanám persze, hogy ki lehet dobni a kukába, hogy egy klasszikust idézzek, de azokat már én se írom bele, mert igen. Releváns, régi, és igen. Nyilván, hogyha megkérdeznék, hogy Jamrisko úr esetleg 2012 környékén maga mit csinált, írte valamit, akkor azt mondom, hogy persze, de ezt annak tükrében érdemes kezelni, meglátni.
Illetve, hogyha nagyon benne akarja hagyni valaki, akkor egy ilyen hobbi per érdekességek per jó rólam tudni szekcióba bele lehet tenni ezeket a dolgokat, hogy tudom, van egy B-kategóriás jogosítványom, cikkeket írtam ide-oda, amoda, nem tudom, 6. voltam szavaló versenyen, és akkor ez egy kicsit feldobja a CV-det. Ez azért is jó, mert ugye a CV az az önéletrajz, nem tudom, ezt így csak hogy tisztázzuk. Ugye ez azért is jó, mert hogyha nagyon sok ugyanolyan önéletrajz jön be, akkor van valami, amivel ki tudsz tűnni. És akkor mi HR-esek azt mondjuk, hogy ja, ő a szavaló srác. És már benne maradsz az emberek fejében. Onnantól kezdve egy picit, azt nem mondom, hogy előrébb vagy, de azért, hogyha van
öt... Azért emlékezhet.
Így, rá, jobban emlékeznek.
Szoktak ilyen borzasztó számokat mondani, hogy egy önéletrajzot egy HR-es, nem tudom, 5 másodpercig. Hát erről mit tudsz mondani? Tényleg így van?
Ez nagyon változó, ez nagyon iparágfüggő, HR-es függő, cégfüggő, szóval ezt így most nem tudom, hogy ezt hogy számolták ki egyébként, hogy 5-8 másodperc. Nyilván azért vannak olyan pozíciók, ahol vannak olyan bemeneti követelmények, amik muszáj, hogy meglegyenek. És azt van, hogy csak azt nézi egy HR-es, hogy az megvan-e. Ha az nincs meg, és azt meglátta két másodperc alatt, akkor nyilván kvázi kikukázta az önéletrajzot.
Én is hallottam, igen, hogy boldog-boldogtalan elküldi, hát ha.
És egyébként ez jellemző nagyon sok pozíciónál, hogy valamit mondasz, boldog-boldogtalan elküldi, és nyilván nem tudunk mit kezdeni azokkal az önéletrajzokkal.
Hát szezonfazon, persze.
Így. Nagyon sok függ attól, meg az szokott visszajönni, hogy nem kapnak visszajelzést ugye a jelöltek, hogy milyen jelöltkezelő rendszer van a cégeknél. Ez ugye egy olyan platform tulajdonképpen, ahova befut a te önéletrajzod, és ezek általában olyan rendszerek, amik leegyszerűsítik a visszajelzést, a jelöltkezelést, a kommunikációt cégen belül, meg cégen kívül is ugye a jelöltekkel. Na most ahol nincs ilyen, ott, hogyha befut 247 önéletrajz, abból mondjuk behívunk 4-et következő körre, és egyet kiválasztunk, akkor valószínű azzal a 4-jel fogunk beszélni per visszaküldeni neki valamilyen kommunikációt, és 243-nak valószínű, hogy semmilyen visszajelzést nem fogunk tudni küldeni. Nem azért, mert bunkók vagyunk, mert nyilván tudjuk, hogy ez az egyik legfontosabb, hogy kommunikáljunk a úgymond külvilággal, hanem azért, mert hogyha egyszerűen nincs meg az a jelöltkezelő rendszer, ahol bepipálsz egy gombot, és azt mondod, hogy mindenki megkapja ugyanazt az elutasító
üzenetet. Tisztelt pályázó, köszönjük, sok sikert.
Így. Akkor egyszerűen nincs arra kapacitása az embereknek, hogy 243 külön e-mail címre még ugyanazt az e-mailt is, de hogy elküldje. Egy picit kiléptem abból, amit kérdeztél.
Korábban már beszélgettünk Kassa Gabriella szakpszichológussal és trénerrel arról, hogy a fiatalokon milyen jellegű nyomások vannak, nehézségek azzal, hogy sikeresek legyenek, ugye családi nyomás, a baráti nyomás, iskola, mindenféle társadalmi nyomás, a saját maguk elképzelései, hiába szeretnék én nem tudom prémium kategóriás autót vezetni olyan felszereltséggel, amilyenekkel szoktuk látni a videoklippekben, hogyha mondjuk nem nagyon akarok vagy tanulni, tehát sok ilyen terület van. Mi már ismerjük egymást személyesen, most már több mint szerintem 10 éve.
Utána néztem 18 idén.
Hoppá, hát akkor ez most, most itt a nagykorú a barátságunk.
Így van.
És azért mi nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy mégis milyen elvárásaink vannak, honnan jöttünk, milyen nehézségek voltak, sok-sok ilyen, amivel azt gondolom, hogy nem vagyunk egyedül ebben az országban, a hallgatók között, bárki között. Te hogy élted meg azt, hogy egyetemre jársz, hogy egyetemre kell felvételizni? Utána később mesterszakot is végeztél. Tehát, hogy nagyon sok olyan nehézség volt a te életedben is, és itt most lehet, hogy egy picit jobban belegázolunk a személyes részbe, de ugye azt gondolom, hogy egyrészt nem csak generációs sajátosság ez, hogy nagyon sokunknak voltak nehézségei, hiszen mindegyik generációnak voltak nehézségei. Nekem apukám mesélte, hogy amikor nagyon vidékről úgynevezett ipari suliba került, hát akkor mindenhonnan jöttek, Budapest, tök más. Én a saját egyetemi hallgatóimon látom, hogy nagyon különböző helyekről jönnek, másfajta viselkedési, szemléleti kultúrával. Én erre azt szoktam mondani, hogy a perspektíva, a szemlélet az, ami nagyon fontos, hogy vagy meglegyen, vagy pedig az ember nyitott legyen ennek az elsajátítására, hogy no pain, no gain. Most írtam magyarul, nem tudom olyan jó szót, jó kifejezésre, de hogy befektetés nélkül nincsen azért eredmény. Szóval te egyrészt hogy élted ezt meg, és hogy látod a humán erőforrás HR szakemberként, hogy a mai fiatalokkal, ez kicsit boomerül hangzik, de tényleg, hogy a mai fiatalok, akikkel időközönként te dolgozol, akikkel kapcsolatba kerülsz, mennyire értékelik, látják át ezt a területet, vagy nagyon egyszerűen mennyire hajlandóak, mennyire akarnak áldozni azért most, hogy jobb legyen később.
Ez szerintem nagyon emberfüggő egyébként. Most ugye egy kicsit kitértünk így a mi privát emlékeinkre, meg tapasztalatainkra. Tök érdekes, mert én nem éltem meg ezt nyomásként. Tehát, hogy én jó tanuló voltam suliban tulajdonképpen egész életemben, valahogy, ha volt nyomás, akkor azt én raktam magamra, hogy láttam, hogy korábban tudtam jól tanulni, akkor ezt folytatni kellene, mert miért ne folytathatnám, és tulajdonképpen ez így végig kísérte az egész életemet. Én nagyon szerencsés voltam olyan szempontból, meg vagyok, hogy otthonról rám nyomást nem tesznek, meg nem tettek soha. Igazából annyi volt mindig, hogy add azt, amit a legjobban tudsz, és akkor annak nyilván lesz egy eredménye majd. Alapvetően én úgy gondolom, hogy ez nagyon sok rétű, nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni. Ahány, kvázi, van ez a mondás, hogy ahány család, annyi
szokás,
igen. Kicsit szerintem ez erre is igaz. Olyan szempontból biztos nehezebb manapság, hogy sokkal több platformról, irányból jönnek behatások. Sokkal több oldalról kapja meg egy fiatal azt, hogy nézd ezt a világsztárt, nézd azt a világsztárt, ő is a semmiből jött, a másik is a semmiből jött, miközben igazából az a semmi, az egy kicsit ilyen, azért nem teljesen semmi az a semmi, tehát...
Jól el lehet adni.
El lehet adni, igen, de hogy azért a legtöbbeket, hogyha egy kicsit megkapargatod, akkor rájössz, hogy azért az a semmi, az egy erős valami volt. Én úgy gondolom, hogy igazából egy dologra kell figyelni, hogy az ember mindig a legjobbját nyújtsa, és utána az valahogy úgy is el fogja rendezni magát az élet. Biztos, hogy nagyon sok olyan fiatal van, akik tegyük fel egy olyan családba születnek, ahol tudom, ügyvéddinasztiák, orvosdinasztiák vannak, ott úgymond magát adja a nyomás. Tud ez könnyebbség is lenni, mert ha tetszik neki az a terület, és úgy érzi, hogy ez neki is megy, akkor nincs nyomás igazából olyan szempontból, hogy merre folytassa ugye az életét, olyan szempontból viszont mindenképp van, hogy fel kell tudni nőni a nagypapához, az apához, az anyjához.
Meg arra kell érdemes, ildomos folytatni azt az életet.
Igen, igen. Olyan emberek, akik most mondjuk olyanok, mint én voltunk, tehát olyan emberek, mint én, nekik ilyen nyomás nincs rajtuk. Olyan szempontból viszont van egy nyomás rajtuk, hogy meg kell találni az útjukat. Tehát nekem például a gimnázium végéig teljesen egyértelmű volt, hogy beleteszem a tanulást, és onnantól kezdve nincs probléma.
Nem érezted azt, hogy pont emiatt, hogy sokat kell tanulni, mert te sokat akarsz tanulni, kimaradsz dolgokból?
Igazából valamiből mindig kimarad az ember. Tehát, hogy azt kell tudni helyére tenni, hogy igen, ahhoz, hogy jó, mondjuk maradjunk a gimnáziumnál, vagy az egyetemnél, ahhoz, hogy jó jegyeid legyenek, ahhoz muszáj tanulni. Nem csak bejárni az órákra, hanem akármilyen rosszul is hangzik, muszáj otthon is készülni, tovább tanulni, mint a többiek, stb. Emellé mi az, ami még befér? Mondjuk egy hobbi, egy sport, akkor adsz az egészségednek egy pluszpontot, az szuper, mert nyilván az tök fontos, de ebben még hogy tudod beilleszteni azt, hogy mondjuk legyen egy szociális életed, hogy tartsd a kapcsolatot a barátaiddal, baráttal, barátnővel, családdal, hogy utazzál, nyilván itt még anyuék fizetik az utazást, de hogy mondjuk, amikor már pályakezdő vagy, akkor saját bevételed van, félre tudod-e tenni azt az összeget?
Most, hogy ezeket mondod, az eszembe, hogy én ezekre azért nem gondoltam sokat, mert egyszerűen nem volt meg az agyam hozzá. És hogy mekkora hiátusa ez oktatási rendszernek, hogy ilyen, hát csúnyán mondva, vagy nem tudom, egyszerűen mondva, ilyen életvezetési, életszemlélet óránk meg nincsen. Honi és népismeret kiválóan van, etika van, jó, köszönjük, tehát most ez egy ilyen jellegű magánvélemény, de tényleg pont ez hiányoz, mert azt gondolom, hogy ha sokaknak meg lenne, vagy lenne egy ilyen alapozó bármilyen tárgy, akkor sokkal tudatosabban néznének erre rá, és nem te vagy az egyetlen, aki ebben a stúdióban ezt mondja, hogy ezek a fajta arányok, mértékeknek a tartása, az, hogy megismerjük magunkat, az, hogy egyáltalán az időnkről gondolkodjunk, az mennyire
igen.
Fontos.
Igen, abszolút. Ez nagyon nagy hiányosság szerintem. Ezt már gimnáziumban el kellene kezdeni, ez az én véleményem. Most nyilván oktatási rendszerben nem mennék bele nagyon.
Nem is értünk hozzá.
De meg nem is, tehát nem is tudom a megoldást, félreértés ne essék. De ez egy olyan dolog, amit mindenképpen vissza kellene hozni, vagy nem tudom, hogy volt-e már ilyen korábban. Ha nem,
hát,
akkor meg ki kellene alakítani.
Én olyan emlékszem, hogy régen voltak ilyen férfias, meg nőjes, fiús, meg lányos tárgyak. Uh-huh. Lásd, technikaóra.
Technikaóra, pont ezt akartam.
És régebben voltak a lányoknak ilyen háztartásban, valami ilyesmire emlékszek, igen. Most így out of blue,
igen.
A semmiből, és akkor varni tanultak, meg meg főzni Igen. tanultak, meg ilyenek.
Igen.
Elég szexista, meg itt most valószínűleg valahol egy gender tudós felsír, de valahol társadalom történet is, és lehet, hogy nem volt az ördögtől való.
Igen, ez még nálunk is megvolt a gimiben, fiú és lánytechnika csoport, csak sokkal többen voltunk fiúk, mint lányok, és ezért én a lánytechnika csoportba kerültem, úgyhogy innen üdvözlöm Marika nénit, hogyha esetleg hallgatja majd.
és szóhoztad, és főzni tanultatok, Abszolút. Vagy varni, vagy valami?
Mind a kettő.
És varni, tudsz is főzni, tehát hasznos van. Volt?
Egyébként én amúgy is szerettem akkor is már, meg szeretek ma is főzni, sütni, ez akkor is meg volt, technika órán, köszönöm még egyszer Marika néni, illetve volt varrás is. Fú, de megcsináltuk egyébként azokat is, ami úgymond a fiú csoporton benne volt, ez a fűrészelés,
dekopír,
igen, minden ilyesmi is megvolt, csak nálunk egy kicsit el volt tolva így a csajos irányba. Aztán lehet, hogy ez irányított a HR felé engem, szóval majd meglátjuk, valaki biztos majd rájön.
Na, ne legyünk ennyire sztereotípak, hogy akkor a HR szakma és nők, de ha már újra visszahoztad a HR-t, ezekből a személyes tapasztalatokból, illetve abból, amit nyilván a képzésed és a szakmai tapasztalat, szakmai munkád alatt összeszedtél tapasztalatok, mit tudtál összességében hasznosítani? Mert azt gondolom, hogy kifejezetten az emberi erőforrás területe, mint ahogy nagyon sokszor az oktatás és nagyon sok más is, olyan szinten mélyen, elemilyen ember központú, érzékenység központú a jó értelemben. Például, ha jól gondolom, akkor mondjuk meglátni egy önéletrajzból azt, hogy valaki arra a pozícióra, nem csak, hogy jó-e, hanem mondjuk lehet, hogy nem pontosan vannak meg a szkíjei, de mégis azt mondod, hogy igen, neki adjunk egy behívási lehetőséget, és akkor ott bizonyít. Vagy mondjuk meglátni azt, ami nekem speciál mind az egyetemi vizsgákon, mind az iskolai vizsgákon problémám van, hogy ne csak egy vizsga döntsön, vagy ne csak egy megjelenés döntsön arról, hogy ki mit tud. Mert lehet, hogy tök jól leül egy gép elé, és Excel-lel varázsol, de idegen ember került meg olyan lámpalázban van valaki, hogy így, tehát, hogy én is voltam hasonló helyzetben, és így alig lehetett vele megküzdeni.
Igen.
Nem is vettek fel, persze, de az már más kérdés. Tehát, hogy ezeket hogyan tudod hasznosítani a saját munkádban? Uh-huh.
Inkább egy szemléletet ad szerintem az egyetem, mert nyilván rengeteg szakmai tárgyunk is volt, amik hasznosak alapvetően, de én úgy gondolom, inkább egy szemléletmódot kell, hogy adjon. Ugye a HR az egy kicsit így a gazdaság és a humán között van félúton, de mind a kettőhöz kell, hogy legyen szeme az embernek. Nagyon sokakon látom, hogy mondjuk az egyikhez nagyon jó szemük van, de a másik az egy picit gyengébb. Ezekre érdemes egyébként, nyilván, hogyha ebben képzeli el magát az ember, akkor hosszú távon azért nem tudom, fejleszteni, meg odafigyelni a másik oldalra is. De alapvetően elég sokat adott az egyetem. Ugye 3 év alapképzés, 2 év mesterképzés. A mester az inkább, nyilván ez egy 10 éves történet, szóval ez egy kicsit nem mai.
Tehát de kihagytál éveket a mester és az alapképzés között?
Nem, én egyben lenyomtam a kettőt. Aha. Tehát 3 év alapképzés, utána 1-ből 2 év mesterképzés. És akkor nyilván mesterképzés mellett már próbál az ember azért gyakornok lenni.
Tehát, hogy így 10 éves történet, hogy...
Én 10 évvel ezelőtt végeztem el a mesterképzést, úgy 10 éves történet. Akkor az, én úgy emlékszem vissza, úgy éreztem, hogy inkább a soft skilljeim fejlődtek mesterképzés alatt, viszont azok nagyon. Tehát kommunikáció, konfliktuskezelés, stresszel, hogy küzdjön meg az ember, ezekre mind volt vagy óra, vagy ilyen tréningünk, és ezek nagyon hasznosak voltak. Az alapképzés az inkább egy ilyen alap, mint a neve is mondja, egy alaptudást adott, mind gazdaságilag, mind így a szakmára ránézésben, és akkor ez az, amit egy kicsit így mondjuk erre a torta alapra tette rá a habot a mesterképzés. Uh-huh. És akkor, hogyha akar valaki doktorit, akkor az lenne a megy mondjuk a torta tetején.
Ha szereti a megyet.
Ha szereti a megyet.
Ugye, népdal mondja.
Igen. És akkor bocsánat, az volt a kérdés, hogy mennyire hasznosítottam ezeket
igen,
a mindennapi
tehát,
munkában.
Nem
igen.
Lehet a HR-t, azt gondolom, fotószalagként csinálni.
Nem, így. Ez folyamatos utánanézés, mondanám, hogy továbbképzés, de kvázi magadat képzett tovább, tehát el kell kezdeni nézni azokat a szakanyagokat, amik neked fontosak. Ha megvan az a része, amelyik jobban érdekel, akkor nyilván az jobban fog vonzani, tehát azzal kapcsolatban jobban fogod fejleszteni magad, legyen ez inkább a kommunikációs része, legyen ez inkább az emberi része, legyen ez inkább a teljesítményértékelés, vagy a munkaügyi része, akkor abban egy kicsit jobban beleásod magad, és ez folyamatosan fejleszt téged az utadon, amíg ugye ezen a pályán vagy. De az egyetemi képzés egy nagyon jó alapot és egy szemléletmódot tud adni, ami szerintem elengedhetetlen. De valószínű minden szakma így van ezzel, hogy mindent lehet csinálni úgy is, hogy nem tanultad. Én azért úgy gondolom, hogy ha valaki tanulta is, megcsinálta is, az egy kicsit talán jobb.
Te eddig mit tapasztaltál a hozzátok jelentkező fiatalok kapcsán, vagy fiatalokkal való találkozásokkor, akár informálisan, nyilván amit elmondhatsz ebből, akár formálisan ez a fajta nyomás, hogy sikeresek legyenek, jól keressenek, két év alatt, ha egyáltalán két év alatt juniorból fekete veszenyor, akármi legyen belőlük, mert mégiscsak azért érzek egy ilyen erős társadalmi nyomást, amit te is említettél, hogy akkor influencerkedünk és, de irdatlan sikeresek vagyunk.
Igen.
Ezt a Kassa Gabriella is említette, hogy ilyeneket látnak. Én kevésbé szeretném azt gondolni, hogy a social media és hasonló kommunikációs platformok ennyire befolyásolnak, de hát én ennek szakértője ugye nem vagyok. Szóval te mit tapasztaltál testközelből fiatalokkal? Mennyire van rajtuk ez a nyomás, hogy sikeresek legyenek, jól keressenek, vagy pozícióba ugorjanak? Igen,
abszolút megvan. Ráadásul ez az iparág, amiben én dolgozom, HR-esként ez szerintem még extrán is ad egy nyomást ilyen szempontból. Nem egy olyan 24-25 évessel találkoztam már, aki, hát most akárhogy nézzük, mondjuk 4-5 éve fejezte be az alapképzést jó esetben, aki már nem azzal nincs gond, hogy van valaki felsővezetői álmokat dédelget, mert nyilván akkor szakmán belül megvannak a célja, és ez egy tök jó
persze,
dolog.
Ez nem az látja
magát. Abszolút. Az, hogyha ezt így timeline-ban nem tudja valaki belőni, reálisan, szerintem az a probléma, mert amellett, hogy rajtuk van ez a nyomás, ami egyébként borzasztó szerintem, tehát ez agyon tudja nyomni az embert, amellett fontos, hogy emberileg is nőjenek. Tehát az egy dolog, hogy mondjuk szakmailag valaki elkezd nőni, és nagyon gyorsan halad bármilyen szakmán belül, de emellett nem lehet elhagyni azt, hogy emberileg is muszáj nőni. Tehát amikor csapatot kell vezetni 25 alattiaknak, nyilván mindenki fel tudja hozni Zuckerberget, meg nem tudom kit még, aki marha fiatalon lett cégvezető, meg milliómos. Igen, van egy-két ilyen ember, aki kap egy óriási hírverést, és ő lesz a role model ilyen
nyilván
szempontból.
Nagyon ritkák, tehát.
De ez nagyon ritka. A reális, és ezzel nincs semmi gond, hogy a reális az nem ez. A reális az az, hogy 25 éves korodig még azt se tudod, hogy te ki vagy. Én most vagyok 34. életévenben, és én se tudom, hogy ki vagyok. Tehát én is rengeteget fejlődök, meg ismerem meg magam minden nap, minden órában tulajdonképpen, és az, hogy valaki ilyen nagyon fiatalon, nagyon magason akarjan lenni, ahhoz nagyon gyorsan éretté kell válni, nem csak szakmailag, hanem emberileg is, és szerintem ez az a nyomás, ami borzasztóan agyon tudja nyomni az embert. Nem tudom, hogy lehetne azt elérni, hogy ezt ne siettessék emberek, mert én is azt látom, hogy majdnem mindenki sietteti. Nagyon kevés olyan emberrel találkozom, akinek tegyük fel, kinevezik juniornak, és nem az van két hét múlva az ő szem előtt, hogy oké, mikor leszek a következő szinten. És nem azt látja, hogy most akkor ki kéne még élveznem ezt a egy évet, másfél évet, ne adj Isten, két évet, amíg megtanulom azt, hogy magabiztosan ezt a szintet tudom hozni, a saját munkámra tudok úgy figyelni, hogy abban ne legyen hiba, vagy csak minimális, és akkor utána tudok mondjuk egy olyan szintre lépni, ahol már mentorálok egy kicsit másokat is, ahol már egy kicsit oda tudok figyelni másoknak a betanítására is, és mondjuk ez jelenteni a következő szintet. Ezt nagyon gyors, nagyon sietetik emberek.
Nem lehet az, hogy ezek a fiatalok nem kapják meg a, nem is tudom, bootcamp, vagy valami perspektíva tréninget, tehát, hogy én például egyetemen tapasztalom azt, én is hasonló voltam, hogy bekerülsz egy tök új struktúrába, és nem azt mondom, hogy fogalmad nincsen róla, de többségében fogalmad nincsen róla. Nem tudod, az lehet, hogy nincs meg az a szemléletük, hiszen hol tanulhatták volna meg, hogy neked kik érdemes volna kiélvezni a junior létet, megtanulni mindent, mert hogyha majd, nem tudom, közép-junior leszel, aztán meg nem tudom, középvezető, menedzser, majd akár felsőbb vezető, akkor tud, hogy mi történik a junior szinten, és ezáltal tud sikeresebb, pontosabb, jobb lenni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy például egyetemeken is, de lehet, hogy még középiskolában is. Sőt, lehet, hogy még általános, nem tudom, nem vagyok oktatási szakértő, de nem ártana egyszer csak elmondani a fiataloknak, hogy figyelj, srácok, itt olyan keretek vannak, hogy azért lehet fontos, ha nem tudom, ez a terület, mert ez meg ez lehet belőle. Vagy döntsétek el, hogy milyen tárgyakból akartok jók lenni, és akkor nyilván nem várható el mindenkitől a kitűnőség. Tehát, hogy sok ilyen magyarázat, lehet, hogy szájbarágos, de lehet, hogy pont amiatt, mert ilyen jellegű jelenben élünk, értem ezt úgy, amit te is említettél, hogy nagyon sok fajta inger ér, nagyon sok fajta platform van, számos elvárás, annyi minden lehetsz, de nem, és ez valóban egy tök jó lehetőség, de valahol borzasztó is, hiszen annyi minden lehetsz, tehát, hogy értjük ezt az önmaga a farkába harapó kígyót, hogy ebben az irdatlan nagy információ mennyiségben, mint egyfajta labirintusban az egyén elveszik. Ja. Amit te is mondtál, hogy 30-on túl sem tudod pontosan, hogy ki vagy. Én se tudom mindig pontosan, hogy ki vagyok. És nem azért, mert hülye gyerekek vagyunk, hanem mert sokszor változik a világ, mi történik akkor, hogyha egy két év múlva átveszi a te szakmádat, itt meg egy robot, itt meg egy AI fog majd beszélgetni valaki.
Igen. Igen.
Tehát, hogy az identitásunk egy része porlad el. Tehát mit gondolsz erről, hogy egyfajta ilyen bevezető tréning miatt nincs meg ez a fajta szemlélet a srácokban, és ezért is vannak rajtuk ezek a nyomások.
Igen, ez nagyon összetett, mert alapvetően szerintem ez nem a munkahelynek a feladata egyrészt. Egy kicsit manapság már igen, de alapvetően ennek onnan kellene jönni, hogy otthon beszélgetnek az emberrel.
De akkor már hadd legyek megint az ördögügyvédje, mert ha azt mondod, hogy ez nem a munkahelynek a feladata, akkor lehet, hogy az otthon feladata, lehet, hogy az iskola feladata. Az iskola erre azt mondja, hogy ez az otthon feladata. Ha majd elmentek gyerekek valahol dolgozni, akkor majd elmondják neked, tehát majd a munkahely feladata lesz. A szülő mondhatja otthon azt, hogy hát nem az én feladatom elmagyarázni a gyereknek, hogy a világ hogy működik, hiszen ezért fizetek adót, amiből iskolát fizetünk.
Jogos.
És majd később abszolút a munkahelyen megtanulod, hogy merre van az arra.
Igen, igen. Ez itt tök igazad van, teljesen igazad van, mert nagyjából minden nap ezt hallom én is, hogy ezt egy picit én, aki inkább elébe megyek a dolgoknak, típus vagyok, erre én mindig azt mondom, hogy és akkor ki az, aki végre felelősséget akar majd vállalni?
Hát.
Mert ebből nekem az jön ki, hogy anyu meg apu mutat a sulira, a suli mutat a munkahelyre, a munkahely mutat vissza anyura, apura, és ezzel tulajdonképpen a gyereket ott hagyjuk a purgatóriumban, old meg, mert van
magadra
három.
Maradtál, kisfiam. Ez a való világ.
Így, pontosan. És akkor nem folytatom a gangsztozódat. De...
Igen, sajnos ez a generációs dolog, ez beéget.
Igen, igen. De hogy alapvetően itt van három olyan szereplő, aki egyébként felelősséget mutathatna, és akkor itt egy kicsit revidiálom az előbbi mondatom, hogy nem a munkahely feladata, mert van egy pont, ahol a munkahelynek be kell ebbe kapcsolódni. De az már ráépül arra, amit korábban az otthon adott, és arra még az iskola. Mert nyilván ott vannak még az ismerősök, baráti kör, szélesebb család, stb. Ennek mindnek van ebben feladata, és a saját felelősségi szeletüket ebből a tortából ki kellene szedni, de most úgy látom, hogy senki nem akarja kivenni ezt a szeletet. És most nyilván nem akarok ilyen nagyon, majd én megmondom a tutitnak hangzani, de úgy látom, hogy mostanában a fiatalok kapkodnak az információért, hogyha valakitől kapnak végre valamilyen információ csutkát, akkor abba beleharapnak, és azzal mennek onnantól kezdve, mert egyszerűen annyira kevés infót. Olyan érdekes, mert...
A munkaerőpiacnak a világáról?
Nem, így most inkább így a felelősség vonal, hogy annyi platform van, annyi helyről jön behatás, és mégis olyan kevés információtartalom van benne, hogy valószínűleg a fiatalok ezért is érzik azt, hogy nagyon el vannak.
Én is érzem ezt az űrt, és annak tükrében kérdezlek még, hogy a humánerő oldalról a COVID után mit látsz, mit tapasztaltak? Mert én azt érzem, hogy ez a hosszú 2020 ez már lement, most nyilván más válságba gázoltunk már bele, de azért mégiscsak egy olyan időszak volt, egy olyan bő három év, ha úgy vesszük, közel három, most viszonyítás kérdése, ahol azért emberek lemesterszakoztak, leérettségiztek, diplomát szereztek, szakmát szereztek. Tehát, hogy valami nagy változás volt, és azért azt gondolom, hogy ez mind mindsetben, mind a hozzáállásban, az elképzelésekben változtatott nagyon sokat. Én is érzem magamon, hogy azért nem nagyon, de azért másabb ember lettem, hiszen alakultunk közben. Szóval HR, humán erőforrás oldalról mit látsz, főleg a fiatalok tükrében? Változott ez, és hogy igen, akkor miben?
Sok területen változás volt, az biztos. A fiataloknál talán, amiről most nem akarok hazudni, talán volt már egy tudományos értekezés is, vagy felmérés.
Nem régiben jött ki a legújabb, legutolsó ifjúságkutatás.
Igen, most nem tudom, hogy erre gondolok-e, vagy egy másik valamire, de hogy az ő figyelmi hosszuk, ami most nem tudom, hogy ezt szakmailag jól mondtam, de hogy az az idő,
ameddig
tudnak figyelni, az nagyon lerövidült. Ugye, és akkor bejön az, hogy a TikTok mennyire...
A gonosz TikTok, a táncoló lányok.
A táncoló lányok a TikTokon, igen, de valószínű ez is, meg még millió másik dolog is hozzájárult ahhoz, hogy az az idő, amíg oda tudnak fókuszálni bizonyos feladatokra, az lerövidült. Nagyon nehéz így olyan munkaköröket betölteni, amik többnyire a junior munkakörök, ahol be kell tanulni egy szakmába. Tehát, hogyha valaki el akar kezdeni egy szakmát, és nyilván fiatalon majd el akarsz kezdeni egy szakmát, akkor érdemes azért arra odafigyelni, hogy a figyelmed az ne csak 5 másodpercig tudjon egy dologra fókuszálni, hanem ennél sokkal hosszabban. Illetve hát ami még a legszembetűnőbb az ugye az ilyen hibrid munkavégzés és hibrid tanulás volt ugye a COVID alatt, amit én úgy hallottam, hogy annyira nem szerettek az emberek, tehát most már úgy látják, hogy az eredménye az nem volt túl jó.
Hát nem volt egy Barbie ház.
Köszönöm. Így, igen. De a maga a hibrid munkavégzés az viszont az sokkal jobban elterjedt, mint előtte. Ennek van pozitív oldala is, nyilván a rugalmasság az egy nagyon fontos dolog, amit ma már nem is lehet visszavinni COVID előtti léptékre, de ennek is megvannak azért a hátulütői, nehezebb egy csapatot összetartani, nehezebb összeismerkedni a kollégákkal, nehezebb egy szakmai onboardingot megtartani, ha egy-két-három hónapig tart betanulni egy pozícióba. Sokkal nehezebb, mint hogyha heti 4-5 napot bent vagy az irodában. Szóval azért ez egy elég erős kihívást hozott a munkavilágába.
Egyetlen tanácsot kellene mondanod a fiataloknak, akik dolgozni szeretnek, még tanulnak, de hát nyilván ők is fognak majd dolgozni, tehát akik valamiképpen jól szeretnének működni, elnavigálni az életben, és sikeresek szeretnének lenni, jelentsen az nekik bármit is. Mi lenne az az egy tanács?
Csak őszintén. Azért fontos ez, mert ha folyamatosan hazugságban él az ember, az egyszer úgy is vissza fog ütni. Egyszer csak ki fog jönni az, hogy ez nem nekem való, vagy ez nem egy olyan dolog, amiben jó vagyok, ezzel nem csak magamat vertem át, egy céget vertem át, munkafolyamatokat nehezítettem meg, az én renomém is sérül, azok az emberek, akikkel együtt dolgoztam, rossz véleménnyel lesznek rólam, és ez nagyon fontos, hogy ha elkezdjük a szakmai életünket, akkor olyan... Nyilván nagyon nehéz az elején kitalálni, hogy mit szeretne az ember. Én is a HR-rel úgy voltam, hogy igazából azokat tudtam, hogy mit nem szeretnék csinálni, és folyamatosan szűkítettem le a területet, és abból lett a HR végül. Ami most úgy tűnik, hogy egy jó választás volt, de látom azt, hogy milyen nehéz tud lenni az, hogy kitalálja valaki azt, hogy milyen irányba menjen. 18-19 évesen ezt el találni fixre, azért az nagyon kihívást, nagyon nagy kihívást jelent.
Fogalmam nem volt, mit csinálok.
Igen. És akkor nyilván along the way megtalálod, hogy mi az, ami érdekel. Aztán persze lehet, hogy váltasz itt teljesen másik irányra. Az a lényeg, és akkor itt kicsit visszacsatolok arra gondolva, vagy arra a mondatra, amit mondtam, hogy csak őszintén, mert ha legalább magunkkal őszinték vagyunk, akkor tudjuk, hogy mit akarunk, sokkal könnyebben megtaláljuk azt az utat, amelyik tetszik abban a pillanatban, és akkor egy kicsit lehet kibővíteni, csak őszintén és ésszel.
Horváth Csoma, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm.
Perspectives. One Europe, many stories.